Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országos roma zarándoklatot tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szent Kútin nemzeti kegyhelyen. Az eseményre csaknem 30 településről körülbelül 1000-en érkeznek, tájékoztatta a kegyhely sajtófőnöke a távirat irodát. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándoklatra a legtöbben busszal és autóval érkeznek. Kaposvárról például Teréz anya nővérei is elkísérik a csoportot. A gyülekezés és a ráhangolódás után Molnár Gál Béla diákónus tanítását hallgatják meg a résztvevők, majd tanúságtétel következik. A Székely János püspök által tartott szentmisét színpadi műsorok követik. A sajtófőnök közlése szerint júliusban és augusztusban érkeznek a legtöbben a katolikus nemzeti kegyhelyre. A kulturális és innovációs miniszter szerint a magyar felsőoktatás sikeres megújítása az egész nemzetet szolgálja. A felsőoktatás sikeres megújításának vezérelve nemzetünk szolgálata, mégpedig egy olyan világban, amely el akarja törölni az alapértékeket, jelentette ki Hankó Balázs Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem diploma átadó ünnepségén. A miniszter szavai szerint a megújult magyar felsőoktatás közügy. Őrzi keresztény identitását és klasszikus kultúráját. A felsőoktatás emellett kiváló oktatást, versenyképes tudást és diplomát biztosít, hangsúlyozta Hankó Balázs. Kifejtette, az elmúlt éveknek köszönhetően a magyar felsőoktatás szereplői immár a világvezető egyetemei között vannak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Európa legjobb 600 egyeteme között található. Itt a versenyképes tudás és a szolgálat meghatározó. A szolgálat, amit a fenntartó egyházmegye vigyázó szeme és segítő keze által teljesít, mondta a miniszter. Az egyetemek modellváltása révén sikerült helyzetbe hozni a magyar fiatalokat. A modellváltást választó 21 egyetem a korábbinál rugalmasabb, versenyképesebb tudást ad az egyetemistáknak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Veszprémben sajtótájékoztatón. Varga Bajusz Veronika elmondta, korábban elmaradt a rendszerváltás az egyetemek esetében, maguk az intézmények kezdeményezték a változtatást, hozzátette. A modellváltó egyetemek autonómiája biztosított, a korábbinál jóval nagyobb önállóságot kaptak. A változás eredményeként a 2022-ben mérhető adatokhoz képest oktatási, tudományos területen előrelépés történt, amit alátámaszt az is, hogy 40%-kal többen jelentkeztek a felsőoktatásba, 63%-kal több a műszaki, orvosi, informatikusi pályát választók létszáma az előző évekhez képest. A kábítószer és a kábítószeres bűnözés mindent szétroncsol, és csak a pusztulást kínálja, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Alsó Zsolcán a helyi drogkereskedelem helyzetéről és a drogfogyasztás hatásairól tartott kerekasztal beszélgetés utáni sajtótájékoztatón. Horváth László hangsúlyozta, alsózsolcai látogatása is megerősítette abban, hogy szükséges és indokolt a kábítószerkereskedelemmel és bűnözéssel szembeni zéró tolerancia. A város lakói is nyomatékosították, hogy a drogok tönkreteszik az emberi egészséget, a közösséget, megszüntetik a mindennapi életbiztonságát, tette hozzá. Kiemelte, ahol a kábítószer jelen van, ott az erőszak, a félelem és a bűnözés is megjelenik. Ezért a drogterjesztéssel és kereskedelemmel szembeni küzdelemben továbbra sincs pardon. Leszögezte, a kábítószer kereskedőknek el kell tűnniük, vagy fel kell hagyniuk ezzel a tevékenységgel. Végül az időjárásról. Este nagy területen kiderül az ég. Szombat reggel már csak a déli határ közelében lehetnek felhősebb tájak. A csapadékgócok szinte mindenütt megszűnnek, de hajnalban délnyugaton még nem kizárt zápor. Az északi-északkeleti szél mérséklődik ugyan az éjszaka során, de hajnalban a Tiszán túlon még élénk lehet a légmozgás. A minimum hőmérséklet a szelesebb Dunántúlon általában 13 és 20 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszony völgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy Senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is, vagy Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak. És nyilván, hogy az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
És ugye Teréza mama a lányával, hát férje halála, öngyilkossága után költözik ide, és ezt említed is, hogy ugye ha valaki nyugalomra vágyik, akkor egy ilyen helyet keres, és Jókainak ők kifejezetten olyan karakterei, akik ezt a tiszta jellemet próbálják bemutatni, akik nyilván nagyon szimpatikusak Mihály számára. Hiszen ő gondolom, hogy pontosan ezt keresné az életében, de valahogy más fele indul az ő élete.
Így van, az ő élete nagyon kettőssé válik, és a végén nem is határozza, hogy nem lehet hosszú távon ezt a kettős életet élni. Őt igazából beszippantja a hirtelen ölébe pottyanó, fogalmazhatjuk meg így is, vagyon. Hiszen ugye tudjuk, hogy amikor meghalt Timának az édesapja, akkor rábízta Timát is, illetve a rakományt is. Ugye megvolt, hogy mi a feladat, hogy hova kell elvinni Timát, és akkor utána, amikor megtalálta az ékszereket, hallgatott szépen csendben, tehát ő ezt nem mondta el, nem adta oda Timának. Tudjuk, hogy a történetben majd sokkal később fogja Timea megkapni azokat az ékszereket, amelyek az édesanyjai voltak. És az is milyen érdekes, hogy Mihály azt mondja neki, hogy ezt a nyakláncot Törökországban találta, amiben az édesanyjának a fényképe van, de hát ha belegondolunk, azért reálisan az ember nem szokott csak úgy egy nyakláncot találni a piacon, amin pont a feleségének az édesanyja arca van. Lehet, hogy a Tíme jóságos volt, és ő nem is gyanakodott arról, hogy itt esetleg valami más lehet a háttérben, és hát ugye hirtelen meggazdagodott, nem véletlenül mondták róla, hogy aranyember, hiszen hogyha bármihez hozzáér, bármihez hozzányúl, akkor ugye arany lesz belőle, így szimbolikusan, hiszen ugye sokan nem tudták, hogy itt az ő gyors meggazdagodásának a hátterében nem csak a búza áll, hanem minden egyéb más is, de egyébként ez a búza ügy is egy elég jó hát ötlet volt. Ezt tanácsolták neki, egészen pontosan a Atalinek a vőlegénye, a Kacsuka hadnagy, aki ugye hadnagy, tehát a katonasság révén ismerte, hogy milyen a rendszer, és volt hozzá kapcsolata, hogy tudja, hogy hogyan is kellene a búzával, vagy hogy mit kellene vele kezdeni, és hogyan lehetne minél gyorsabban felhasználni, hiszen hogyha egy búza elázik, akkor ezért, hogy ne penészedjen meg, és hogy megmaradjon a minősége valamennyire. Ha gyorsan megszárítják, akkor azért valamennyi ideig ez használható, felhasználható úgy, hogy viszonylag jó minőségű kenyeret lehessen belőle készíteni, de utána, amikor ugye ez kiderül, hogy ő búzát eladta a katonaság élelmezésére, akkor perbe is fogták, ugye nem tudták bizonyítani, hiszen mindenki meg volt elégedve azzal, amit evett. Nyilván ezért ennek a hátterében az is benne van, hogy egyébként sem kaptak olyan de nagyon jó minőségű kenyereket, tehát nyilván ahhoz képest biztos jó volt, és utána pedig ugye nem tudod mit kezdeni ezzel a hirtelen jövő gazdagsággal, meg hát azért Tíme a kérdésével sem, hiszen tudjuk, hogy ő Tímeát támogatta, mondhatnánk azt, hogy gyámja volt, mert ugye Tíme 13 éves volt, amikor megismerkedtek, és utána pedig ugye feleségül vette, ugye Tíme a hálából ment hozzá, és utána egész végig ő hűségesen kitartott mellette, és soha semmi rosszat nem tételezett fel róla. Tehát amikor már így a kettős életét élte, hogy az év egyik részében elment a Senki szigetére, a másik részében pedig Komáromban, vagy Balatonfüreden, vagy bárhol máshol járt, fel sem merült benne az, hogy nem az üzleti ügyekkel foglalkozik, mert
valamennyire ilyen naívan bízott a férjében.
Így van.
Illetve, ugye ő is el volt a saját érzelmi világában, hiszen említed, kiemeled, hogy hálából ment férjhez, gondolhatják a hallgatók is, aki esetleg nem olvasta a könyvet, de hát gyakorlatilag szinte mindenki ismeri szerintem Magyarországon, tehát hogy ez nem egy szerelmi házasság volt. És sokszor egy-egy műben azért már ez elég alapja a bonyodalomnak és a kibontakozásának a történetnek, és szerintem Jókai nagyon szépen elénk tárja azt, amivel valószínűleg ő találkozhatott is, hiszen mi a mai korban is találkozhatunk olyanokkal, akik hirtelen kerülnek hatalomra, értem ezt ilyen idézőjelesen azért, mert sokszor hatalom egy vezetői beosztás is, de egy könnyen jött örökség is. Tehát ezek a kérdések, amelyeket ő így felvet az olvasó elé, ezek kortalanok, én azt gondolom. És ezért annyira érdekes beszélni Mihály alakjáról is, illetve arról, hogy ő hogy hozza a döntéseit a mű során, mert ez nem korlátozódik le a műre, hanem a mai korra is nagyon szépen átvetíthető. Mi lesz aztán az ő sorsuk, az ő sorsa?
Azért alapvetően a történet teljes egészében nem szeretnénk elmesélni, de ez egy fontos dolog, hogy itt a hatalom és a vagyon kérdés kör mellett ezért nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Mihály egy milyen folyamaton megy keresztül. Mondhatjuk azt, hogy ő egy ilyen boldogságkeresésben van. És egy olyan értelemben is kettős életet él, hogy van egy olyan élet, amit a társadalom elvár tőle. Ugye neki van egy felesége, van egy jól működő gazdasága, gazdasági társaságok, tényleg folyamatosan gyarapodott a vagyona, és ugye ezzel párhuzamosan volt neki az a nyugodt, csendes világ, amit a Senki szigete nyújtott számára, ahol viszont boldog volt. Tehát, hogy ő Komáromban egy nagyon sikeres
üzletember, igen, szinte.
Igen, ő Komáromban egy üzletember volt, társadalmilag megbecsült, tényleg mindenféle kitüntetéseket megkapott, de mégsem érezte magát igazán boldognak, és azért nagyon sokszor így visszatérő kérdés a regényben az, hogy ő hol boldog. És a végén arra jutott, hogy ő ott boldog lent a szigeten, ahol csend van, nyugalom, béke, nincsenek meg a társadalmi elvárások, nem egy üzletember, hanem ő Mihály, és ott egy ilyen sokkal lelassultabb életet élhet. Azt ugye nem említettük, hogy ugye Jókai kötődik Balatonfüredhez is. Úgy emlékszem, hogy azt is mondták, hogy azt, hogy mikor írta és mennyi idő alatt, az nyilván mindig egy nagy kérdés egy íróval kapcsolatban, de valószínűleg egy rövid idő alatt írta, ennek anyagi okai is voltak, hiszen Jókai, mondhatjuk azt, hogy főállású író volt, tehát ő abból élt, hogy írt. Azt ugye mondtam, hogy egyéb tisztségeket is betöltött, de azért régen mondjuk egy országgyűlési képviselő tisztség, az nem egy olyan nagy jövedelemmel bírt. Tehát ő sokkal többet keresett a regényeivel, és ugye Balatonfüreden van egy Jókai villa,
igen.
És nagyon szeretett ott lenni, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Jókai életében, amikor Jókai szerette a Balatont, a Balatonfüredet, akkor a Balaton környéke, főleg Balatonfüred nem volt ilyen képült. Tehát egy sokkal nyugodtabb világ volt.
Igen.
Tehát ahogy a könyvben olvashatjuk is, hogy milyen volt a téli Balaton, hogy kihalt, és hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént, az ugye annak is köszönhető, hogy egyébként a Balaton is egy nagyon nyugodt hely volt.
Lelassultabb. Ma úgy hívjuk ezt az életformát, ez a slow living, amit az ember keres sokszor, hogy a nyaralásaiban is, aki mondjuk nem egy aktív pihenésre vágyik, akkor azért vágyik egy ilyen slow living életérzésre, mert azt nem kapja meg a hétköznapjaiban, mert annyira felgyorsult világban élünk, akár a munkánkban, akár sokszor a család életben is.
Hát igen, viszont ugye Jókai nagyon szeretett lejárni oda alkotni. Sokszor egy írónak, vagyis hogy vannak olyan írók, akiknek az kellett, hogy nagy társasági életet éljenek. Már többször beszéltünk itt a műsor keretein belül is, hogy budapesti kávéházi élet, hogy ezek a kultúrkávéházak milyen fontos szerepet töltöttek be így az írók munkásságában, milyen inspirációt adtak a különféle írásokhoz. Hát ez a Jókai sokszor pont ennek az ellentétjét élte, ami azt jelenti, hogy inkább elvonult egy csendesebb helyre, ahol néhány hétig bezárkózott és elkezdett írni, és így teljes mértékben tudunk azonosulni azzal, hogy mondjuk a Balaton miért tudta olyan részletesen leírni, hiszen kinézett az ablakon, ott volt, és hogy mit adott ez neki. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy egy kicsit így ezt a világot is megpróbálta beleépíteni a Senki szigetébe is, hiszen ő ezt ismerte, hogy milyen az, amikor egy ilyen nyugodt, csendesebb életet lehet élni valahol távol a nagyvilág zajától. Ugye számára Komárom az a nagyvilág volt, de Pest, illetve Buda is, és ott viszont egy ilyen sokkal nyugodtabb életet talált magának.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk.
Én ezt is a romantikus jegyek közé sorolnám, amikor két ilyen helyszínt ennyire szöges ellentétbe tudunk állítani, a felgyorsult üzleti világot jellemző nagyváros, nyüzsgő társadalmi életével, és a Senki szigete, vagy Jóka életében Balatonfüred, a maga szeretett kis világával, ahol igen, csicseregnek a madarak, van egy cica, egy kutya, és olyanokkal vagyok, akiket én szeretek, és ők viszont szeretnek úgy, ahogy vagyok. És nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy boldogságkeresésben van, és igazániból az egész regényben ezt a vívódást azért mi érezzük, olvasók. És közben ez a boldogság keresése és vívódása sok ember életére hatással van. Igen, szoktuk említeni, hogy nem szeretnénk spoilerezni, de ha megengeded, akkor még egy szimbólumot még behoznék. Van itt még nekünk egy ilyen kis, kicsit már ilyen rejtélyesebb egy kép, Szent György kép, aminek szintén van egy fő szerepe még. Aminek, hát mondhatom, hogy valamilyen szempontból kulcs fontossága is van. Még erről egy pár mondatot mondja a hallgatóknak.
Azért fontos, mert ez pont egy olyan helyen van, ahol egy rejtekhely van a kép mögött, amiről...
Gyakorlatilag a házban, igen.
Igen, ja, igen, ugye ez a Szent György kép Timea házában van, Timea és Mihály házában, és többször fontos eseményekkor nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a Szent György képen keresztül lehet belátni a szobába, azon keresztül lehet meghallani olyan dolgokat, amiket az ember ajtón keresztül nem hallhat, és utána pedig a történet legvégén is nagyon fontos szerepe lesz, amikor is ugye volt egy, vagy lesz egy nagyobb konfliktus, és hát az utolsó csattanó is a képhez kötődik, amikor is Tímea már özvegyként, vagyis azt gondolja, hogy özvegyként hozzáment ahhoz a férfihoz, akihez eredetileg is szeretett volna, és hogy hogyan szúrják bele az utolsó tört is abba a boldogságba, amit ő azt gondolja, hogy megtalálta magának, és hát a legfőbb ellenség, hogy Atali volt, hogy hogyan tud még beledöfni még egyet úgy, hogy ne legyen boldog, hanem lelkismereti kérdést csináljon abból, amit mondott, hiszen tudja, hogy igaza van. Tehát ugye erről a kép, hogy mi van a kép mögött, erről összesen ketten tudtak. Tehát hogyha az egyik ember ott van, a másik ember meghalt, akkor más nem tudhat róla. Ez ugye logikus. És akkor nyilván témában felmerült az a kétely, hogy akkor honnan ki tudott még erről, és egyébként ez egy óriási nagy bizonytalanságot eredményezett neki, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezek után az ő boldogsága mennyire lehetett egy igazi boldogság.
Nagyon szépen megjelennek, igen, ezek az ármány és féltékenység jelei is itt a nők között. Hát valószínűleg, hogy Jókai nagyon jól ismerte a nőket, nagyon jók a női karakterei is. Szoktuk említeni ezt a Bomagdenet, de én nagyon szeretem Jókainak is a karaktereit, és kifejezetten a mai napig ugye ezt az egyik legnépszerűbb művének mondhatjuk, az Aranyembert. Akkor, amikor megírta ezt, ugye elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag írói pályájának a csúcsán írta, ezt mondtad is, és ő egy népszerű író volt, már a korában is, hiszen ebből is élt, említett, hogy hivatásos író volt. Milyen volt a fogadtatása? Hogyan fogadták ezt a művet?
Nagyon pozitív volt, sikeres volt már a megjelenése után is, és ez a siker azóta is megmaradt töretlenül, az elmúlt 150 évben is. Nem tudom, hogy hány kiadást élhetett meg, nagyon sokat. Hát, hogy köszönhető annak is, hogy kötelező olvasmány volt, tehát hogyha én így belegondolok, hogy nekem hány fajta kiadásom, vagy fordult már meg így a kezeim között, nagyon sok, biztos, hogy ennél sokkal több van, de ez valóban egy olyan regény, ami a saját korában, a megjelenésekor is már nagyon népszerű volt. Jókait szerették olvasni a kortársai. A kortárs írók is, illetve a kor embere is nagyon szerette, hiszen ő a saját korában is egy nagyon népszerű írónak számított. És hát ez a siker megmaradt még a halála után, hosszú évekkel később is, tehát most azért 120 év távlatából, tehát halála után 120 év távlatából is úgy beszélünk róla, mint egy nagy műről, tehát hogyha 1872-t veszünk alapul, 73-at, akkor is több mint 150 év távlatából úgy beszélünk erről, mint egy nagyon nagy műről, amilyen skatujában sokszor inkább csak kortárs műveket, vagy a közelmúlt nagy íróinak nagy műveit szoktunk tenni. Tehát azért nem olyan sok magyar regény van, ami ebbe a körbe így bekerülhet, hogyha elkezdenénk gyűjteni a legnépszerűbbeket. Bár ugye kiszoktuk emelni, hogy az ilyen népszerűség, vagy különféle könyvlisták mögött, ugye nem mindegy, hogy mi alapján rangsorolunk könyveket, de azért én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, vagy nem tudom, az elmúlt 200 év legnépszerűbb magyar regényei vagy így elkezdenénk összegyűjteni, akkor valószínűleg ez is közte lenne.
Ez egy jó ötlet, majd még beszélgetés témának, zárszóként még csak tényleg műsorunk végéhez érve. Azzal kapcsolatban kérdeznélek, pont amiről már most itt el is kezdtél kitérni, de hogy vajon miért, mi a titka, hogy ennyire népszerű még ma is az Aranyember? Kezünkbe vesszük, szeretjük olvasni, és valóban én már a műsorban is kitértem arra, hogy minthogyha a mai embernek is tudna mondani.
Jókai kortalan, minden kornak ír, saját korának is, illetve a mi korunknak is, mindenkinek tud adni valamit. Nagyon nagy mesélő, nagyon érdekes történetei vannak, nagyon sok szereplő, nagyon sok karakter jelenik meg a műveiben, párhuzamos cselekmények vannak benne, tehát még inkább izgalmasabbá teszi. Azt mondhatnánk rá, hogy kevésbé kiszámítható, mint nagyon sok regény, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, hiszen Jókai mester ilyen használta a magyar nyelvet, és a leírása is tényleg gyönyörűek, és nagyon szép írói képeket használ.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 5. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Kém a palotában. Már miért mennék bárhova is? Visszhangzott a felháborodással teli kérdés a tóméi palota gyöngyház fényben csillogó tróntermének közepén. Vagy inkább vízhangzott, hiszen körös körül minden tocsogott és locsogott, csurgott és csepegett, kutyogott és plattyogott. Na persze a Balaton tündérének otthonában mélyen a víz alatt nem is lehetne másra számítani. Ha csak nem arra, hogy Helka ellenáll, ha azt akarják, hogy hagyja el a Balatont. Márpedig éppen ezzel próbálkozott Mordizár, a Tihanyi hercegség hűséges kamarása. Már egy órája, hogy ott toporgott Helka előtt, és mindenféle bonyolult körmondatokkal igyekezett meggyőzni, hogy tartson vele egy nagyon fontos üzleti tárgyalásra. Példákkal ecsetelte, hogy a Balaton első számú vezetőjének ez is a feladatai közé tartozik. Márpedig akár így, akár úgy, de Helka számít annak, amióta Sió a Balaton tündére átruházta rá a rangját és tisztét. Csak hogy Helkát nem a rang és a tisztség érdekelte, sokkal inkább a felelősség vezérelte megóvni a Balatont. amit pedig csak úgy lehet, ha ki sem teszi a lábát onnan. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a tó kis hián oda vezett, amikor Sió elhagyta, pedig csak a partra költözött ki. Így aztán Mordizár bármit mondott, úgy pattant le Helkáról, mint csúzli golyó a várfalról. S bár a kamarás már teljesen kimerült a hosszas győzködésben, mégsem adta fel. A hatástalan szóvirágok után pedig egy rövidke, ám annál hangosabb válasszal próbálkozott. Mert üres a kincstár, felség! Kiáltotta, s ezzel két hibát is elkövetett. Egyrészt eltúlozta a hangerőt, másrészt megfeledkezett egy alapvető szabályról. Helka előbb a füléhez kapta a kezét, aztán alaposan kioktatta. Ne ordíts, Mordizár, nem vagyok süket! De mintha te az volnál! Vagy ez az otromba csúcsos fövek teszi ezt? Azt nem bánom, ha újra azt hordod, amit régen a soktornyukastéban, de azt igen, ha megint elkezdesz engem felségezni. Hogy képtelen vagy megérteni ezt? E szavak hallatán Mordizár megszédült, megtántorodott, és tán el is vágódik, ha Helka gyorsan alá nem tolja az egyik hatalmas kagylót, ami ülőbútornyanánt szolgált. A kamarás szinte élettelenül zöttyent az ülésbe. Gyöngyöző verejtékcseppek gurultak alá a halántékáról. Persze nem a melegtől izzadt, csak nagyon furcsa és rossz érzése támadt Helka szavai nyomán. Urrá lett rajta valami lidérc nyomás egy pillanat alatt. Hirtelen zsibbadás szorította el kezét, lábát, szem előtt karikák táncoltak, mellkasára mázsás súly telepedett. Távoli dereggésként hallotta, hogy Helka aggodalmasan kérdezi: rosszul vagy, Mordizár? Ám pillanatnyilag képtelen volt megmukkanni, csak üveges tekintettel nézett a semmibe. Egyértelmű volt, nincs magánál. Rögtön jövök, mondta Helka riadtan, s ellibbent, hogy segítséget hozzon. A kamarás pedig ott maradt azzal a leküzdhetetlen érzéssel, hogy Helkát ki kell juttatni a partra. Ha ez nem sikerül, az életébe kerül. Hogy miért, igazán maga sem értette. Csak rátört valami éber lázálom, s mintha az szugerálná ezt az érzést. Kábulatában zavaros emlékképek kavarogtak a fejében, mint a saját magát látta volna, mint jó ízűen alszik a füred feletti hegyoldalban, a siskei erdő szélen álló fehér kis kőházikójában. Bár valami kimosta a fejéből az egészet, most rossz álomként felderengett előtte, ami pár nappal ezelőtt az otthonában történt vele. Az éjszaka közepén kellemetlen tüsszentés sorozat verte ki az ágyból. Olyan hirtelen történt mindez, hogy elsőre felébredni sem volt ideje. Békésen visszadőlt a másik oldalára, ám akkor újabb tüsszentés rázta meg. Kénytelen volt kikászálódni az ágyból. Talán meghűltem abban a nyavajás nyirokbarlangban, gondolta, míg valami orrtörlőkendő után matatott. Az éjjeli szekrény mívesen hímzett terítője akadt a keze ügyébe. Gyorsan arca elé kapta, mert érezte, hogy a tüdeje legmélyéről újabb tüsszentést tör magának utat. A terítő libbent, a szekrényére készített bádok pohár pedig nagyot ugrott, és a kőpadlón égtelen csörömpölő versenyre kelt a gyertyatartóval. De oda se neki. Mordizár örült, hogy végre orrot fújhat. Ám akkor valami megcsiklandozta a tenyerét. Egy tolpihe. S ahogyan a holvány éjszakai derengésben látszott, fekete tolpihe. Tán kiszakadt a kis párna. Vélekedett a kamarás, és eszébe sem jutott, hogy abban kizárólag hófehér hattyú tolpihéket tömött a nyáron. Sokkal inkább az ütött szöget a fejébe, hogy vajon miért tűszög egy tolpihétől, hiszen eddig csak a macska szőr hozta elő a szénanátháját. Az viszont annyira, hogy már a gondolat is csavarni kezdte az orrát. Előkotort a kovaköves tűzszerszámát, hogy mécses gyújtson, ám alig, hogy lángot fogott volna a kanóc, már ki is aludt a következő óriási tüsszentéstől. Akkor lepődött meg csak igazán Mordizár, amikor végre sokadszorra sikerült világot gyújtania, és meglátta, az ágya macska szőrtengerben fürdik. Levegőjét kapkodva szaladt ki a szabadba, ott aztán a csupasz talpait is kapkodta a hideg harmat miatt. Amíg a hálóinkben, a helyben futást gyakorolta, volt egy kis ideje végig gondolni ezt az egészet. Fekete tolpihe, fekete macskaszőr, ének évadján. Beleborzongott a lehetséges megfejtésbe. Csak nem mit-mitke járt itt? Erősen reménykedett, hogy téved. Arc elé kötötte a díszes szekrényterítőt, s úgy lépett vissza a házba. Kis keresgélés után keserűen állapította meg, hogy helytálló a feltételezés. Az asztalon egy darabka nyírfa kéregre talált, azon pedig ékes macska, vagyis inkább tyúkláb kaparást látott. Bár már rég nem volt hozzá szerencséje, Mordizár mégis rögvest felismerte a furcsa ákombákom jeleket. S miután azt is tudta, ezeket jobbról balra kell olvasni, lassan kibogarázta az első szó betűit. Zemúr.
Ma Nyulász Péter Ciprián című regényének 5. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Azt tapasztalom a temetéseken is, hogy hiányoznak a gyerekek. Nem tudom megítélni, hogy melyik a jobb, elhozni a gyereket a temetésre, vagy távol tartani a temetéstől, hogy ne lássa azt, hogy hogy fekszik a nagymama halottan a koporsóban, hogy ne ilyen emléke maradjon. Nem tudom, csak azt tudom, hogy engem gyerekként nem óvtak meg ezektől a pillanatoktól, és hálát adok a szüleimnek, hogy elmehettem temetésekre, hogy láthattam nagyapámat a koporsóban, és ezek mind-mind-mind, én azt hiszem, hogy egészségessé tették a halállal való viszonyomat már gyerekkoromban. De ha valakit nem engedünk találkozni a halállal, se gyerekként, se később, próbáljuk megóvni őt attól, a traumától idézőjelben, hogy lásson halottat, akkor talán sokkal nagyobb lesz a trauma, amikor neki kell először szembenézni a halállal, vagy egy szerettének a halálával. Én személy szerint nem tartom jó gyakorlatnak, hogy kórházba se viszik be a nagyszülőkhöz a gyerekeket, hogy ne így emlékezzenek rájuk, mert itt se a szenvedéssel, se aztán később a halállal nem találkoznak. De ez természetesen mindenki maga dönti el, meg ismeri a saját gyermekét, de ehhez is bölcsesség kell, és gondolni kell arra, hogy a halál a bűn elkövetése óta az emberrel vele jár. A Villai Szent Teréz mondja, az igazi élet nem itt kezdődik, hanem akkor, amikor végre Isten színét színről színre látjuk. Ő azt mondja, az igazi élet nem itt kezdődik. Az élet teljessége valóban akkor jön el, amikor a Szent Háromságos Egyistent színről színre látjuk, nem csak tükör által homályosan, mint itt a Földön, a hitünk által, hanem színről színre. És mint ahogy a halál egy aggodalommal, szorongással tölthet el minket egész életünkben, úgy az Isten színelátása egy állandó vágyal tölti el a szívünket. Ha tudunk erről, ha nem tudunk. Mi mindannyian arra vágyunk, hogy az Istent, ami teremtőnket, színről színre lássuk. És ez a vágy egyre inkább erősebbé válik bennünk, miután Krisztussal egyre inkább közelebbi kapcsolatba kerülünk, és egyre inkább egyesülünk vele. És az a félelem, az aggódás, a szorongás a haláltól pedig egyre inkább múlik. És a vágy, ez a legmélyebb vágyunk, az emberi élet, az emberi egzisztencia legmélyebb vágya, az ember legmélyebb vágya az, hogy újra lássa az Istent, hogy színről színre lássa az Istent. Nem jó szó az, hogy újra lássa, mert látjuk már itt is, az Eukarisztiában, a hitünkkel, de mi színről színre szeretnénk látni, mert ő teremtett minket, és úgy teremtett meg, hogy rávágyjunk, És ez minden embernél megvan, csak van, aki nagyon mélyen eltemeti magában, és ezt a vágyat mindenféle gyógyszerekkel, idézőjelbe pótszerekkel próbálja csillapítani magában. És a szenteknél lehetett tapasztalni azt, hogy ez a vágy olyan fokra jutott bennük, ami már a vértanúság vágyává fokozódott, a szenvedés utáni vágyjá fokozódott, mert már semmi nem tudta kielégíteni és csillapítani ezt a Isten látása utáni vágyat, mint mondjuk a Jézus Krisztussal való együtt szenvedés, a kompasszió, vagy együtt meghalni vele vértanúként. Ennek előízét mi is itt a Földön megérezhetjük egy-egy pillanatban, amikor elhatalmasodik bennünk a vágy Isten után, és akkor képesek lennénk megölelni a világot, képesek lennénk, úgy érezzük, mindenre, csak hogy Istennel együtt legyünk, és színről színre lássuk őt, mert ez minden vágyunk beteljesedése. Most nézzük meg, mit mond kis Szent Teréz a halállal kapcsolatban. Nála megszokhattuk azt, hogy nagyon különleges mondatokat mond. Persze ez minden szentre igaz valamennyire. Azt mondja, hogy nem halok meg, csak belépek az életbe. Ő azt mondja, hogy nem halok meg. Ugye a keresztségben már meghaltunk Krisztussal, hogy aztán Krisztussal éljünk, és akik meghaltak Krisztussal, azokon a második halál már nem fog. És valahogy így értheti azt, hogy nem halok meg, csak belépek az életbe, az örök életbe. És azt is mondja, a halál nem ijeszt meg, ha az Isten szeretetébe vetem minden bizalmamat. A halál nem ijeszt meg, mondja. Nem fél tőle, ha Istenbe veti minden bizalmát. Ha magunkban bízunk, ha csak az orvostudományban bízunk, ha a szeretteinkben bízunk, ha a pénzünkben, a környezetünkben, a vélt vagy valós biztonságunkban bízunk, és nem az Istenben, akkor valóban félünk a haláltól, mert ezek nem tudnak megmenteni minket a haláltól, és nem tudnak az örök életre vezetni. Egyedül Krisztus az, aki az örök életre tud minket vezetni. És ha benne bízunk, és belévetjük minden bizalmunkat, akkor mi is mondhatjuk kis Terézzel, hogy nem félek a haláltól. A halál nem ijeszt meg engem. Szent II. János Pál pápa mondja, a halál nem a vég, hanem a szeretet beteljesedése. Milyen szép mondat. Nem a vége az életünknek a halál, hanem annak a szeretetnek a beteljesedése, amit életünkben gyakoroltunk. A szeretet beteljesedése. És a halálunk után, vagy a halálunk pillanatában az ítélet tárgya egyetlen egy dolog lesz, mennyire szerettünk. A szeretetünk alapján leszünk megítélve. Ugyancsak Szent II. János Pál pápa mondja, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztus előtt, aki legyőzte a halált. Ugye tudjuk, amikor megválasztották pápának, akkor is az első mondata az volt, hogy ne féljetek. És ő nagyon gyakran hangoztatta ezt, hogy ne féljünk, mert ő tudta azt, hogy milyen az ember, ő magáról is tudta, hogy az ember hajlamos a félelemre, és a túlzott félelemre is. Szentírásban is többször hallhatjuk, hogy ne féljetek. És azt mondja, tárjátok ki szíveteket Krisztus előtt, aki legyőzte a halált. Tárjuk ki a szívünket Krisztus előtt, és mondjuk meg neki, hogy Jézusom, én most még félek a haláltól. Őszintén mondom neked, úgy is tudod, hogy mi van bennem, mindent tudsz rólam, jobban ismersz engem, mint én önmagamat, közelebb vagy hozzám, mint én önmagamhoz, bennem élsz, kérlek, gyógyítsd meg bennem ezt a rendetlen félelmet, ezt a túlzott félelmet, ezt a szorongást, és váltsd föl azzal a vágyjal, ami egyébként is bennem van, hogy veled akarok lenni, és örökké veled akarok lenni, és nem választhat el tőled sem élet, sem halál. Uram, te mutasd meg nekem azt, hogy milyen a viszonyom a halállal, mert én önmagamhoz nem mindig vagyok őszinte, sőt, te viszont látod, és nyilatkoztasd ezt ki nekem, hogy lássam őszintén, ránézzek, és gyógyuljak. Tárjuk ki a szívünket Krisztus előtt, mint ahogy Szent II. János Pál pápa mondja. Mert azelőtt tárjuk ki a szívünket, aki legyőzte a halált. Meghalt értünk, hogy mi örökké éljünk. Keresztes Szent János mondja, az este megítél majd téged, hogyan éltél, s hogyan haltál meg a szeretetben. Itt az estére gondolom, a halálra gondol, a halál pillanatára, de akár minden este tarthatunk és tartanunk is kell lelkiismeret vizsgálatot, hogy hogyan éltünk azon a napon vagy életünkben, és hogyan halunk meg majd a szeretetben. Mint ahogy Jézus belehalt az irántunk való szeretetbe, szerelembe, és ahogy nagyon sok szent elégettől a szeretettől szinte, elemésztette a szeretet, az Isten iránti és az emberek iránti szeretet. Mi is vizsgáljuk meg magunkat nap mint nap, hogy hogyan éltünk. Minden este, hogy feküdjünk le, mintha az lenne az utolsó napunk, és meg kéne állnunk Krisztus előtt. Mit tettünk egymásért, mennyire tudtam lemondani önmagamról, mások javára, mennyire tudtam meghalni a bűnnek, miért adhatok hálát az egész napomért, vagy az egész életemért. És ha ezt a mindennapi meghalást, mindennapi lelkiismeretvizsgálatot, mindennapi elővételezését az ítéletnek, a halálomnak megteszem, akkor tulajdonképpen begyakorlom a halálomat, és nem ér váratlanul. A bőjt is tulajdonképpen a halálunk begyakorlása. Minden lemondás, meghalás önmagunknak. Egy gyakorlás. És gyakorlat teszi a mestert, mint ahogy mondja a közmondás.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.